48. fejezet. A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más az ő értelméhez méltó tárgyakról. Csak ugyanúgy van, amint kegyelmed, kanonok úr mondja, jegyezte meg a plébános, s éppen azért valóban kárhoztatnunk kell azokat, akik eddig elé ilyen műveket írtak, s nem fordítottak figyelmet, sem a józan értelemre, sem a művészetre, s szabályokra, pedig útmutatásukkal épp oly híresek és jelesek lehettek volna a prózában, mint a görög és latin költészet két fejedelme a versben. Nekem, válaszolt a kanonok, feltett szándékom volt, hogy írok egy ilyen lovagregényt, és mindarra kiterjesztem figyelmemet, amit említettem. Az igazat megvalva már készen is van belőle valami 100 oldal, s hogy próbát tegyek, megüti-e a mértéket, amint kívánom, meg is mutattam szenvedélyes olvasóknak, tanultaknak, értelmeseknek és tudatlanoknak is, akinek csak a bolondságokban telik kedvük, s mondhatom, mindnyájan a legkedvezőbben nyilatkoztak munkám felől. Mégis abba hagytam. Részint, mert elütött az én szokott foglalatosságomtól, de meg azért is, mert beláttam, hogy több az együgyű, mint az okos ember. S bár többet ér, ha az embert egy pár okos dicséri, mintha sok bolondul csárolja, nem akartam a pöfeszkedő tömeg zagyva ítéletének alávetni magamat. Márpedig bizonyos, hogy legnagyobb részt ez szokta az ilyen könyveket olvasni. A most dívó színdarabokról önmagammal folytatott tanakodás azonban kiváltképpen intett, hogy abba hagyjam, s kiverjem a fejemből, ha valaha is bevégzem. Így gondolkodtam. A mostanság divatos darabok, a kitaláltak és a történetiek jobbára mind sületlenek, s a legtöbbnek se füle, se farka. A közönség mégis örömes szemléli, s jónak mondja és tartja, bárha ettől ugyancsak távol vannak. A szerzők pedig, akik írják, a színészek meg, akik eljátszák, azt mondják, hogy ilyennek kell lenniük, mert a közönség így szereti, s nem másképpen. A művészet követelményei szerint megtervezett és kidolgozott mese csak 5-6 okos, értő embernek tetszik. A nagy tömegnek azonban semmi érzéke sincs a művészibb alkotás felfogására. Az írók és színészek meg többre becsülik, ha a sokaságtól kenyeret nyerhetnek, mintha kevesektől elismerést. Így hát én is felsülnék könyvemmel, akárhogyan törném is magamat, betartva az előbb említett szabályokat, minden fáradtságon falrahány borsó lenne. S bár ha egyszer másszor próbát tettem is, hogy meggyőzzem az írókat, hogy véleményük téves, s hogy nagyobb közönséget vonzanának, és nagyobb hírt szereznének a művészet szabályaihoz alkalmazkodó színdarabokkal, semmint az ilyen sületlenségekkel, bizony véleményük annyira beléjük rozsdásodott, hogy nincs az az ember, aki bármi okkal, móddal ki tudná verni a fejükből. Eszembe jut, hogy egyszer azt mondtam egy ilyen makacsnak, mondja csak kérem, ugye emlékszik, hogy Spanyolországban a múlt esztendőkben egy híres költőnk 3 tragédiáját adták elő, és ez a 3 darab úgy elragadta, úgy mulattatta, s úgy meghatotta az egész közönséget, az együgyűt is, és az okosat is, a tömeget is, és az előkelőket is, hogy több jövedelem ütötte a színészek markát e 3 darab után, mint akár más 30 legjava után, amiket azóta írtak. Bizonyára, válaszolt a szóban forgó költő, az Izabélára, a Filiszre és az Alexandrára gondol. Igen, ezekről beszélek, feleltem én, s ugye, hogy betartották a művészet szabályait, s ugye, hogy mégis elragadták az egész világot. Nem a közönségben van hát a hiba, hogy sületlenségeket kíván, hanem azokban, akik nem tudnak mást elébe adni. Így a megtorolt hálátlanság sem volt sületlenség. A Numancia sem, valamint a szellermes Kalmár, a jó akaró ellenség sem, de még más tehetséges költők művei sem, és szerzőjüknek hírt és nevet, az előadóknak pedig nyereséget hoztak. Aztán még egyebet is mondtam neki, és úgy látszott zavarba hoztam, de azért csak nem tudtam én meggyőzni, sem eltéríteni téves gondolkozásától. Kegyelmed olyan tárgyat pendített meg, szólt közbe e szavaknál a plébános, mely fölébreszti bennem régi haragomat a most dívó színdarabok ellen. Ezeket épp oly kevéssé tudom szívelni, mint a lovagregényeket. Mert amíg Cicero nézete szerint a színdarabnak az emberi élet tükrének, az erkölcsök példájának és az igazság képének kell lennie, a mostanság előadott a bolondság tükrei, a sületlenségek példái és a kicsapongások mintaképei. Ugyanis, ha jól szemügyre vesszük a dolgot, lehet-e nagyobb esztelenség, mint például egyik szereplő az egyik felvonás első jelenetében még pólyás baba, a másodikban pedig már mint szakállas férfi lép fel. És nem a legnagyobb sületlensége, ha az ember előtt az öreget bátor hősnek festik, az ifjú gyávának, az inast ékes szólónak, az apródott tanácsadónak, a királyt napszámosnak, a hercegnőt szolgálónak. És mit mondjak arról, hogy mennyire veszik figyelembe az időt, amely alatt az előadott cselekmény megtörténhet? Ugyanis láttam olyan színdarabot, amelynek első felvonása Európában kezdődött, a másik Ázsiában, a harmadik meg Afrikában végződött. És ha négy felvonásban talál állani, a negyedik bizonyosan Amerikában fejeződött volna be. És így aztán az ilyen darab megfordul a világ mind a négy részében. És ha a színdarabban az utánzás a fő, ugyan hogyan elégítheti ki csak a középszerű műveltséget is az olyan darab, melynek tárgyát Nagy Károly vagy Pipin király korából merítették, s főszereplője mégis Heraklius császár. Ő vonul be a keresztel Jeruzsálembe, elfoglalja a Szent Sírt, mint Bolyón Gottfried, holott kettőjüket számtalan esztendő választja el egymástól. S ha már a darab cselekménye költött, helyese történelmi igazságokat hozzátoldani. S más meg más idők és személyek tetteivel összekeverni, és még ezt is a valószínűség minden nyoma nélkül, hanem egészen szembeszökő és semmiképp sem menthető hibákkal. És az a szomorú, hogy a tudatlanok azt állítják, minden így van rendjén, és csak szőrszál hasogatásból lehet kifogásolni. Hát, ha még a szent tárgyú színdarabokat tekintjük, milyen csodákra akadunk ezekben, hány meg hány becsúsztatott, elferdített dolog fordul elő bennük, és az egyik szentnek tulajdonítják a másik szent cselekedeteit. És elég vakmerők, hogy a köznapi életből merített darabokba és csodákat vegyítenek. Egyes egyedül azért, mert nekik úgy tetszik, hogy az a csoda, vagy amint nevezik, a látványosság vonzó lesz, mert a tudatlan tömegnek van mit bámulnia, és seregestül tódul a színházba. Pedig mindez csak az igazság rovására történik, a történelem megcsorbításával, sőt, a spanyol költészet gyalázatára. Mert az idegenek, akik egész pontossággal tartják magukat a színirodalom törvényeihez, barbárnak és tudatlannak tekintenek bennünket, ha látják, milyen képtelen és oktalan dolgok kerülnek ki mi tőlünk. Nem elegendő azt hozni fel mentségül, hogy a jól rendezett államnak főképp az lebeg szeme előtt, mikor a nyilvános színi előadások tartását megengedi, hogy valami tisztességes szórakozásban részesítse a közönséget, s néha-néha mulatságot szerezzen a tétlenség rossz óráiban. Minthogy pedig ezt mindenféle színdarabbal el lehet érni, a jóval épp úgy, mint a rosszal, semmi szükség törvényt szabni, vagy megszorítani az írókat és színészeket, hogy olyat teremtsenek, amilyet kell, hiszen, mint már említettem, akármilyennel elérhetik a kívánt célt. Erre azonban én azt felelném, hogy ezt a célt hasonlíthatatlanul jobban elérnék a jó színdarabokkal, mint a nem jókkal, mert a néző a művészet szabályai szerint írt és jól rendezett darabban felvidul a tréfán, tanúságot merít az igazságból, érdeklődik az események iránt, okul a párbeszédeken, óvatossá lesz a csalfaságokkal szemben, bölcsebbé a példák tanúságára, meggyűlöli a vétket és megszereti az erényt. A jó színdarabnak éppen ezekre kell indítani a hallgatót. Legyen bármi egyszerű és alacsony állású ember, és teljesen lehetetlen, hogy az ilyen színdarab ne gyönyörködtessen és vidítson, ne mulattasson és elégítsen ki százszor inkább, mint az, amelyből mindez hiányzik, pedig általában hiányzik a napjainkban színrehozott darabokból. De nem is éppen a költőkben, az írókban van a hiba, mert olyan is találkozik köztük, aki nagyon jól belátja, hogy hol s miben hibázott, s tökéletesen tudja, hogyan kellett volna írnia. Minthogy azonban ez a megjegyzésük, s ebben igazok is van, a színirodalom vásári portékává lett, a színészek meg se vennék az olyan munkát, melyet nem erre a kaptafára ütöttek. Így hát a költő kénytelen kelletlen ahhoz alkalmazkodik, amit a színész művének vásárlója kíván tőle. S ugye ez csak ugyanigaz, nyilván látható országunk egyik legkitűnőbb lángelméjének egész sereg színdarabjában. Felékesítette őket annyi szépséggel, annyi bájjal, elegáns verseléssel, kitűnő párbeszédekkel, magvas mondásokkal és végül a stílus ékes szólásával és emelkedettségével, hogy hírével tele van a világ. de mivel ő is a színészek ízléséhez akart alkalmazkodni, nem érte el minden darabjában, mint némelyikben a tökéletesség megkívánt fokát. Mások meg éppen olyan meggondolatlanul írják darabjaikat, hogy a színészeknek az előadás után futni is menekülni kell, nehogy büntetés érje őket, amint egyszer-másszor csak ugyan érte is, mikor olyan dolgokat adtak elő, amelyek egyik vagy másik királyra sérelmesek vagy becsületében bántották meg egyik vagy másik családot. E bajokat el lehetne kerülni, de még sok más egyebet is, amikről most hallgatok. Ha lenne az udvarnál olyan tanult, okos ember, aki minden színdarabot figyelmesen átvizsgálna, mielőtt még színre hoznák. Nem csupán a fővárosban színre kerülőket, hanem általában valamennyit, ahányat csak be akarnak mutatni Spanyolországban. Az ő engedélye, pecsétje és aláírása nélkül egyetlen elöljáróság se adhatna engedelmet a maga községében színdarab előadására. Így aztán a színészeknek majd lenne rá gondjuk, hogy felküldjék az udvarhoz a darabokat, s aztán nyugodtan adhatnák elő. A költők meg sokkal nagyobb gondot és több szorgalmat fordítanának munkájukra, féltökben, hogy műveiket szigorú, értő ember bírálja el. Így jó színdarabokat írnának, szerencsésen érnek célt. A közönség jól mulatna, megóvnák Spanyolország költőinek hírnevét, a színészek érdekét és biztonságát, a büntetéstől pedig senkinek sem kellene tartania. És ha egy más ilyen férfiú, vagy akár ugyanő kapna megbízást, hogy elbírálja a megjelenő lovagregényeket, semmi kétség, majd jelennének meg olyan tökéletesek, milyeneket kegyelmed említett. S az ékes szólás kedves és nagybecsű kincsével gazdagítanák nyelvünket, a régi regények elhomályosulnának az újabb fényében, és tisztességes szórakozást nyújtanának nem csak a naplopóknak, hanem még a legelfoglaltabbaknak is. Mert csak ugyan lehetetlen, hogy a nyílnak íve mindig felajzott legyen, s így az emberi természet gyengesége sem állaná ki sokáig valami megengedett szórakozás nélkül. A kanonok és a plébános éppen idáig jutottak a beszélgetésben, amidőn a Borbély odalépett, s így szólt a paphoz. Íme itt az a hely, tisztelendő licenciátus úr, amelyet említettem, hogy itt jó lesz kissé pihennünk, s az ökrök is kedvükre legelhetnek. Magam is azt tartom, felelte a pap, s azonnal közölte a kanonokkal szándékukat, ez pedig szívesen maradt velük, csábította az előttük elterülő szép völgység fekvése is. Így hát, részint, hogy a természetet, részint meg, hogy a pap társaságát élvezhesse, mert már egészen megszerette, de a véget is, hogy Don Quixote-ról még többet megtudhasson, néhány cselédjét be akarta küldeni a közelfekvő vendéglőbe, hogy mindjájuk számára ennivalót hozasson, mert elhatározta, hogy délután itt pihen. Az egyik szolga azonban azt jegyezte meg, hogy az eleséghordó összvéren, amely már bizonyosan ott van a fogadóban, lesz annyi ennivaló, hogy a vendéglőkből legfőjebb abrakra lesz szükségük. Akkor hát vezessétek el a paripákat, mondta a kanonok, s hozzátok ide az összvért. Amíg ez megtörtént, Sancho látta, hogy most válthat egy-két szót urával, és sem a pap, sem a Borbély jelenléte nem akadályozza, s mert gyanúsnak tartotta őket, ura ketrecéhez lopózott, s így szólt hozzá. Uram, hogy lelkiismeretemet megnyugtassam, nem hallgathatom el, mit tartok én az elbűvölésről. Már én csak amondó vagyok, hogy ez a két bepatyókált ábrázatú ember senki más, mint a mi falunk papja meg Borbéja, s kegyelmeddel merő irigységből űzik ezt a játékot, mert bántja őket, hogy kegyelmed sokkal dicsőbb dolgokat visz véghez, mint ők. Már most, ha ez igaz, ebből az következik, hogy kegyelmedet nem is bűvölték el, hanem bizony elámították és elbolondították. Nagyobb igazságokáért egyet akarok kérdezni kegyelmettől, s ha úgy felel, amint gondolom is, hogy felelni fog. Kézzel fogható lesz a csalás, és kitűnik, hogy nem bűvölték el, hanem lóvá tették. Kérdez akármit, Sancho fiam, felelte Don Quixote, s én kívánságot szerint kielőgítő választ iparkodom adni mindenre. Ami azonban állításodat illeti, hogy az itt sürgőforgó emberek a mi földieink és ismerőseink, a pap és a Borbély, bizony könnyen meg lehet, hogy olyanok, mintha csak ugyan ők maguk volnának. Hogy azonban valóban és igazán ők volnának, azt ne hidd semmi szín alatt. Csak azt hiheted és gondolhatod, hogy ha, mint állítod, ismerőseinkhez hasonlítanak, azért van, mert az én elbűvöleim ezt a külszínt és hasonlatosságot öltötték fel, hiszen könnyű a varázslóknak olyan alakot felvenni, amilyet akarnak, s bizonyára azért öltötték fel barátainkét, hogy azt hidd, amit hiszel, s a képzelődések oly útvesztőjébe vezessenek, amelyből sehogy se tudsz kikecmeregni, még ha Tézeusz fonalát hordanád is magaddal. S még azért is tették, hogy az én értelmem is meginogjon, és ne legyek képes kitalálni, honnan zúdult rám ez a veszedelem. Mert ha te egyrészt azt mondod nekem, hogy a mi falunk borbéja is papja kísér, másrészt meg én azt látom, hogy ketrecbe csuktak, s tudom magamról, hogy emberi erő, ha csak földön túli nem, képtelen lett volna engem a ketrecbe zárni. Ugyan mi egyebet mondjak vagy gondoljak, mint azt, hogy az én elbűvölésem csodálatosabb bármelyiknél, valahányról csak az elbűvölt kóbor lovagról szóló történetekben olvastam. Így hát békülj meg, légy nyugodt, nem azok, akiknek gondolod őket, annyira nem, ahogy én nem vagyok török. Ami pedig azt illeti, hogy kérdezni akarsz valamit tőlem, ám szólj, és én szívesen felelek, ha mától holnapig kérdezgetsz is. Boldogságos Szűz Mária, kiáltott fel Sancho. Hát hogy lehet kegyelmed olyan keményfejű, híg velejű, hogy be ne lássa, milyen tiszta igazságot mondok? Az, amit én állítok, az az igazság, s hogy ebben a fogságban, én szerencsétlenségben több a gonoszság, mint az elbűvölés. Mint hogy azonban így van, világosan be akarom bizonyítani, hogy kegyelmed nincs elbűvölve. Mondja meg hát, Isten is úgy szabadítsa ki egy ötrelemből, s úgy jusson kegyelmes asszonyom, dulszíne a karjai közé, amikor legkevésbé gondolja, ne esküdözzél, vágott közbe Don Quixote, hanem kérdezz, amit akarsz. Mondtam már, hogy pontosan megfelelek mindenre. Kérem is, hogy úgy legyen, felelte Sancho. Csak azt akarom tudni, de mondjam meg, kegyelmed, oly igazán, minden hozzátoldás vagy elhallgatás nélkül, amit várni lehet, hogy a fegyverviselők igazat mondjanak, s az igazat kell mondaniok, mint ahogy kóborlovag lévén kegyelmed is fegyverviselő. Mondom, hogy nem fogok hazudni, semmi szín alatt se, válaszolta Don Quixote. De hát bök ki már, Sancho, mert igaz lelkemre mondom, unni kezdem ezt a kerülgetést, előkészítést és szószaporítást. Tudom én, meg vagyok én győződve arról, hogy az én jó uram igazság szerető, és éppen azért, mert hát ennek nagy köze van a mi dolgunkhoz, egész tisztelettel bátorkodom kérdeni, hogy amióta ide becsukták, vagyis amint kegyelmet gondolja, bevarázsolták ebbe a ketrecbe. Nem érett még rá kegyelmedre, amint mondani szokás, a vékonyja meg a vastagja. Nem tudom, mit tesz az, Sancho. Vékonyja meg vastagja. Szólj világosabban, ha azt akarod, hogy határozottan válaszoljak. Kegyelmed nem tudná, hogy mit tesz az, a vékonyja meg a vastagja, hiszen ezt még az iskolás gyerek is tudja. Na hát, azt akarom hát mondani. Nem kívánkozott-e kegyelmed oda, ahova a császár is gyalog jár? Most már értelek, Sancho. De bizony nagyon sokszor kívánkoztam. Sőt, most is ugyancsak kívánkozom, s kérlek is, ments ki ebből a veszedelemből, mert attól tartok, hogy már is baj van.